szeretetek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele második fejezetében, a 4. verstől a következőképpen. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ha elmegyünk egy képtárba, és a középkori gyűjteménynek a darabjait nézegetjük, vagy megnézünk egy régi, egy középkori templomot, és annak a freskóit, akkor azt látjuk, hogy Istent ábrázolják, méghozzá általában egy öreg, szakállas aggasztyánként, egy őszakálú bácsiként, aki egy felhőről néz le az emberre, vagy esetleg egy királyi trónuson ücsörög, és szigorú tekintettel méregeti lent a földön élő embereket. Milyen az Isten? Hogy néz ki? Van szakálla? Vajon hol lakik? Milyen tulajdonságai vannak? Hogyan kell elképzelnünk? Azt gondolom, hogy nem csak a középkor embere számára lett egy öreg ember az Isten. A Biblia, az Ószövetség leginkább képeket használ az Istenről, mert el kell mondania valahogy, hogy kicsoda ő. Úgy mondjuk ez szakszóval, hogy antropomorf fogalmakat használ, tehát emberi tulajdonságokkal ruházza fel Istent, és így beszél róla. Tehát Istennek van keze, vannak lábai, van háta, és így tovább. Az ember, mivel képekben gondolkozik, ezért Istent is képekben képzeli el, leképezi Istent. A fényképezés az egyik kedvenc hobbim. Még adósságba is vertem magam egy fényképezőgép miatt, mert szerettem volna egy olyan gépet, ami gyors, tükörreflexes, élethűen ábrázolja a dolgokat az általam, kivitelezhető legprofibb módon megörökíti a pillanatokat. De a fényképezés mégiscsak szubjektív dolog. Lehet, hogy ami nekem tetszik, az másnak egyáltalán nem. Lehet, hogy vannak témák, amelyek nekem valamiért fontosak, de másnak egyáltalán semmit nem jelentenek. Persze vannak technikák, amivel a pillanatok megörökítése professzionális és sokaknak tetsző lehet, a fotóművészek ezeket a technikákat sikeresen alkalmazzák, de azért mégiscsak tudjuk, hogy amikor fényképezünk, akkor nem a lelkeket zárjuk be egy dobozba, ahogy annak idején a bennszülöttek gondolták. A fényképezés a valóság egy számunkra fontos pillanatát rögzíti. A legtöbbször talán családi eseményeken és utazásokon fényképezünk. Elgondolkoztam egy dolgon, Susan Sontag, amerikai újságíró írta ezt a fényképezésről című könyvében, az utazással kapcsolatos fényképezésről. Maga a fotózás megnyugtat, csillapítja azt az általános bizonytalanság érzetünket, amelyet az utazás hajlamos elmélyíteni. A turisták java részét valamiféle kényszer hajtja, hogy odavonja a fényképezőgépet önmaga, és az útjába akadó minden nevezetesség közé. Azon gondolkoztam el, hogy vajon nem így vagyunk-e mi is Istennel. Képeket alkotunk róla, kamerát veszünk a kezünkbe, idézőjelbe téve, hogy csillapítsuk a bizonytalanság érzetünket vele kapcsolatban. Ezért képzeljük el Mikulás-szerű apóként. Ezek a képek azonban nem jól ábrázolják Istent, mert lehet, hogy igaz az, hogy ő a seregek ura, de ugyanakkor igaz az is, hogy a békesség fejedelme. és mi életünknek egy adott pillanatában csak egy formát látunk. A nyaralásunk során az elmúlt nyáron visszamentünk ugyanarra a helyre, ahol 2 évvel azelőtt is voltunk, ugyanabba az étterembe. Akkor napsütés volt és nagy meleg, és a sziklaszirten található étteremből csodálatos, nyugodt panorámában gyönyörködhettünk. Idén hűvös volt, esett az eső, és hatalmas szél kormácsolta a tenger habjait. Gyönyörű volt ez is, ahogy az a másik 2 évvel ezelőtti alkalom is. Gyönyörű volt, amint a hatalmas hullámok a sziklafalnak csapódnak. Mindkét alkalom felejthetetlen élményt nyújtott. Ugyanaz a hely, de 2 egymástól merőben eltérő szín- és formavilág, háborgás és a békesség, a hideg és a meleg, mintha 2 különböző helyen lettünk volna. Milyen az Isten? Ez attól függ, hogy te hogyan képzeled el, milyen képet alkotsz róla, hogy számodra a te élethelyzetedben éppen hogyan képződik le. Van azonban néhány dolog, amit fontos megismerni, mielőtt ezt a képet megalkotjuk Istenről. Mert ha ez nem történik meg, akkor esetleg hamis képet kapunk róla. Tegyük fel, hogy nem tudjuk, hogy a pízai ferde torony ferde. Oda megyünk, és éppen egy olyan szemszögből közelítjük meg, hogy nem látjuk ezt a ferdeséget. Lefényképezzük, és aztán tovább megyünk, aztán otthon utána nézünk, és azt látjuk, hogy az interneten, mondjuk a képeken, hogy ferde az a torony, de a mi képünkön nem az. Hát hogy van ez? Érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulunk, mielőtt képet alkotunk. Vagy legalább egy-egy pillanatra le kellene venni a fényképezőgépet a szemünk elől, hogy a valóságot lássuk. Pál apostol a mai igehirdetési alapigében éppen ilyen félreértéseket szeretne tisztázni. Először is azt mondja, Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. Félreérti, félreismeri Istent az, aki azt gondolja, hogy neki az a célja, hogy minden ember a pokolra jusson. Persze mondhatnánk azt, hogy ki gondolja ezt. Luther Márton a saját bevallása szerint úgy ismerte Istent, mint aki büntet, aki szigorú, aki mindig folyamatosan csak számon kér. Próbált ennek az Istennek megfelelni, de sehogyan sem ment. Éppen erről a szigorú Istenről elmékedett egy toronyban, amikor megértette azt, amiről mai alapigényben Pál apostol is beszél. Ezt írja Luther, igaz és Isten igazsága. Ezek az igék villámcsapásként hatottak lelki ismeretemre. Megborzadtam, amikor hallottam őket. Ha Isten igazságos, akkor büntetnie kell. De amint egyszer ebben a torony szobácskában tépelődtem, ezek fölött az igék fölött az igaz ember hitből él, és Isten igazsága, Isten kegyelméből ezt gondoltam. Ha nekünk, mint igazaknak, hitből kell élnünk, és ha Isten igazsága minden hívőnek üdvösségére van, akkor az nem lehet a mi érdemünk, hanem csak Isten irgalmassága. Mert Isten igazsága az az igazság, amelyel minket Krisztus által igazzá tesz és megvált. Így ezeket az igéket megszerettem. A Szentírás értelmét ebben a toronyban tette világossá előttem a Szentlélek. Luthernek a torony élménye azt jelentette, hogy elvette nem ő, hanem maga Isten az ő szemei elől azt a fényképezőgépet. Mert nem kellett képet alkotnia az Istenről, hanem látta az Istent úgy, ahogy van. Aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Istennek nem csupán vágya, hanem akarata ez. Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Akarja a te üdvösségedet. Akar téged. Amikor a gyerek kimondja, hogy akar valamit, akkor azért küzd, még erején felül is. Akarom azt a játékot, és ezért mindenre képes vagyok. Akarlak. Isten ezt mondja rád, testvérem. Akarlak. És ezért mindent megteszek, hogy az enyém légy. Ezért írja Pál, mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Isten annyira akart téged, hogy elküldte Jézus Krisztust ebbe a világba, aki meghalt azért, hogy utat nyisson Istenhez. Amikor ezt az igét olvasom a Szentírásból, akkor egy elég bárgyú kép jut az eszembe. Ez a kép valahogy úgy néz ki, hogy ülök egy hatalmas gödörnek a mélyén, és már mindent megtettem, hogy megpróbáljak kimászni ebből a gödörből, és sokan jönnek oda a gödör széléhez, és biztatnak, hogy másszál ki nyugodtan, és jó tanácsokkal látnak el. Állj kézen, vagy új lótuszülésbe, imádkozz Mekka felé fordulva napi 5-ször, világosodj meg, és az elméd majd kiszabadul, építs létrát a falevelekből, stb. A vallások és a modern vallás az emberi ész sem képes azonban segíteni. Aztán egyszer csak odalép Isten a gödör széléhez, és azt mondja, várj csak. És lenyúl értem egy kéz, egészen közel jön le a gödör aljára, és átölel, az ő kezét fentről fogja Isten, és így Jézus közvetítésével tudok kimászni abból a gödörből. Ő az, aki kihúz engem. Ezt jelenti ez az ige. Mert egy az Isten, és egy a közbenjáró is, Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus. Jézus ennél sokkal többet tett, mint hogy kihúzott a gödörből, hogy lenyúlt értem, mert ő ebbe a lenyúlásba belehalt. Isten ennyire akar engem. Azt mondja a magyar nyelvünk, hogy ha valaki nagyon akar valamit, akkor az erejét megfeszítve teszi a dolgát. Isten megfeszítette az erejét ott a Golgotai kereszten. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között. Az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Jézus a közbenjáró. Nincsen más út. Néhány mondat erejéig, most az ökumenikus imahét elején érdemes erről az igéről, kicsit ökumenikus összefüggésében is szólni, mert a katolikus egyházban a szentekhez való imádkozás ellen pont ezt az igét szokták felhozni. Nincs más közbenjáró. De éppen az előbb láttuk, hogy nem egészen erről van szó. Ez a kérdés az új szövetségben, hogy lehet-e szentekhez imádkozni, nem fordul elő. A protestánsok éppen ezért nem imádkoznak szentekhez. Ahogy Luther írja, nem azért, mert nem lehet, hanem azért, mert Isten nem parancsolta meg. De azért éppen mai alapigénk előzményében olvassuk, hogy maga Pál kéri, hogy imádkozzanak érte. Imádkozzan a gyülekezet ő érte és minden emberért, a királyokért, a vezetőkért. És mi is imádkozunk. Mondhatjuk, közben járunk minden Isten tisztelet végén. Közben járunk a betegekért, közben járunk a gyászolókért, a világért, a gyülekezetünkért, és megkérünk másokat, hogy imádkozzanak értünk. Krisztus hívőkhöz, ahogy az Új Szövetség fogalmaz, szentekhez fordulunk. Mert mindenki, aki Jézus Krisztusban hisz, aki elfogadja őt megváltójának, szent. Tehát, ha engem megkér valaki, akkor egy szentet kér meg. Vagy ha téged, hívő testvére megkér valaki, akkor egy szentet kér meg, hogy járjon közbe az Istennél. Persze megint más kérdés a szentek imádata, de a katolikus tanításban sincsen erről szó. A reformáció viszont éppen ettől óvott mindenkit hozzátéve, hogy már meghalt embereket nem szólítunk meg a közbenjárásra, mert nem tudhatjuk, csak remélhetjük, hogy üdvözültek. De még egyszer mondom, ez az ige nem erről szól. Egy másfajta közbenjárásról beszél, nem is az imádságról, hanem arról, hogy nincs másban üdvösség, csak Jézus Krisztusban. Ne is bízzunk senki másban. Ő az út, az igazság és az élet, ahogy ő maga mondja ezt. Nincs más út, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam, mondja Jézus. Alapigényben Pál apostol így folytatja, azért rendeltettem hírnökül és apostolul, igazat mondok, nem hazudok, hogy a hitre és az igazságra tanítsam a népeket. De ennek a mondatnak van egy előzménye az előző fejezetben, Igaz az a beszéd, írja Pál, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. Pál magáról így beszél, az első a bűnösök között. És ehhez teszi hozzá, hogy hírnökül és apostolul rendelte őt mégis az Isten. Őt a bűnösök közt az elsőt, aki megtapasztalta már Isten igazságát. Az maga is érzi azt, amiről Pál beszél. Hirdetnem kell. Nem tehetek más. Hitre és igazságra kell tanítanom, ahogy Pál írja a népeket, mert neki ez adatott, hogy a népeket térítse. De kinek-kinek a maga környezetét, lelkésznek a gyülekezetet, keresztény embernek a családot, a környezetét, hitre és igazságra tanítani azokat, akiket ránk bíz a mi mennyei atyánk. És ez ott kezdődik, hogy elkezdek imádkozni ezekért a kisebb-nagyobb közösségekért. Ezt pedig csak úgy tudom, hogyha elveszem a szemem elől azt a fényképezőgépet, ha őket nézem, és nem azt, amilyennek szeretném látni őket. Ha úgy látom ezeket az embereket, ahogyan Isten látja őket, mint akik rászorulnak, ahogy én magam is rászorulok. Pál azt írja alapigénk előtti sorokban, arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves, ami üdvözítő Istenünk színe előtt. Hát ki nem vágyik erre, a csendes és nyugodt életre? Tegyük ezt, imádkozzunk. Vigyünk Isten elé másokat, vigyük Isten elé a saját életünket, és fogadjuk el tőle az ő felénk kinyújtott mentőkezét. Mert már megismerhettük a mi Istenünk ember szeretetét és jóságát. Ezért tegyük ezt, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te akarsz bennünket. Köszönjük, hogy te valóban azt szeretnéd, hogy mi üdvözüljünk, hogy te hozzád jussunk. Kérünk tőled, Urunk, hogy vedd el tőlünk azokat az Isten képeket, amelyek hamisak, amelyek esetleg csak egy-egy részletet mutatnak meg te belőled, és add meg nekünk, hogy meglássunk téged úgy, ahogy vagy, szerető, gondoskodó atyaként, aki a bűnt nem szereted, de a bűnös embert, engem, igen. Kérünk téged, mennyei Atyánk, hogy te segíts, hogy az előttünk álló időben észrevegyük a te akaratodat, a te útmutatásodat a mi életünkben, és elfogadjuk azt a felénk kinyújtott kezet, hogy nálad békességet, nyugodt és csendes életet találhassunk. Erre segíts, így vezess bennünket, Jézus Krisztusért. Amen.